beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A szemünk előtt zajló és egyre dagadó menekültválság megmutatta, hogy mennyire fontos a civilek aktivitása. Az önkéntesek, az önkéntes segítők és a civil szervezetek sokszor többet és hatékonyabban képesek tenni egy-egy helyzetben, még szűkös anyagi lehetőségeik ellenére is, mint a milliárdokból gazdálkodó nagyállami vagy nemzetközi szervezetek. A civilekkel való együttműködés fontosságát és lehetőségeit vitatták meg a résztvevők az ENSZ megalakulásának 70. évfordulóján tartott New York-i konferencián néhány hete. A következő percekben az egyik résztvevőt kérdezem többes mellett a konferencia részleteiről is. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Patai Dorottya, a Magyar-Afrika Társaság civil és humanitárius ügyek igazgatója. Ez egy csokolom.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Menekültválsággal küzd az ország, és ebben a válságban azt hiszem, hogy a civil szervezetek kitüntetett szerepet töltenek be, és a Magyar-Afrika Társaság is önkéntes orvosokkal segíti a menekültek itteni életét. Majd erről is beszélünk, de az apropó, ami miatt most hívtam meg, hogy nem olyan régen tért haza New Yorkból, ahol az ENSZ alapításának 70. évfordulóját is megünnepelték, nem mellékesen, de egyébként egy olyan konferencián vett részt, ahol pont a menekült kérdés volt terítéken. Ez egy érdekes születésnapi konferencia lehetett, hogy a menekült kérdés, mert azért szerintem a menekült kérdés az nem egy mai kérdés.
Valóban ez egy nagyon érdekes konferencia volt. Azt kell tudni erről a konferenciáról, hogy azok a non-profit szervezetek, illetve civil szervezetek hívták össze ezt a konferenciát, akik az ENSZ-el gyakorlatilag tárgyaló viszonyban vannak, tehát azért tudni kell, hogy a világon nem minden civil szervezet van olyan pozícióban, hogy az ENSZ-el konkrétan egy asztalhoz le tudjanak ülni. Ezek a szervezetek, akik ilyen ebben a felső osztályban úgymond benne vannak, ők hozták, illetve hívták össze ezt a konferenciát, ahova a világ minden tájáról érkeztek a különböző civil szervezeteknek a delegátjai.
Kekeckedni fogok, mi az, hogy az ENSZ-el beszélő viszonyban, vagy nincs beszélő viszonyban valaki, vagy szóba állhat egyáltalán a nagy szent ENSZ-el, amelyik egyébként dollármilliárdok fölött diszponál, és hát nagyon sokszor úgy oszt szét mondjuk segélyszállítmányokat, hogy abból pont a segélyezettek nem részesülnek. Szóval mennyire elit klub ez az ENSZ-el beszélő viszonyban lévő civil szervezetek társasága?
Valóban sok olyan támadás éri manapság a nagy nemzetközi intergovernmentális szervezeteket, ami gyakorlatilag azt kérdőjelezi meg, hogy az egyszerű emberekhez, a terepen dolgozó civil szervezeteken keresztül hogyan tud eljutni az a támogatás, ami elvileg ugye ezeknek a nagy szervezeteknek a feladata lenne. És pontosan azért, hogy ezt a folyamatot, mert itt ugye ezért egy folyamatról van szó, hogy ezt a folyamatot megkönnyítsék, ezért az ENSZ-en belül külön alakult már egy olyan tanács, amit Economic and Social Council-nak neveznek, ezt most nem fordítanám rá rögtön magyarra, de ugye az a lényeg, hogy külön olyan tanács van, aminek az a feladata, hogy a civil szervezeteket hozzákapcsolja az ENSZ-hez. Ugyanis ők is felismerték azt, hogy nyilván a civil szféra mindig is azért volt nagyon fontos, mert ők azok, akik a kormányzatokat akár kikerülve olyan országokban, ahol ez problémákat okozhat, akár ugye a fejlődő országok sok részében, ők azok, akik kapcsolatban állnak pont azokkal az emberekkel, azokkal a populációkkal, akiknek a legnagyobb szüksége van a segítségre. És ahhoz, hogy ezt a rést áthidaljuk gyakorlatilag ezek között, az emberek között, akinek szüksége van mindenféle segítségre és fejlesztésre, és a nagy globális szervezet között, pont ezért hozta létre az ENSZ ezt a illetve kettő klubról beszélünk itt most, hogy a klubot akarnék említeni. Egyik ugye ez a tanács, ami kifejezetten a civil szervezetekkel történő párbeszédre alapszik, illetve van egy másik klub jellegű csoportosulás, ami szintén ugye az ENSZ-en belül működik. Az a lényeg, hogy akkor, hogyha egy civil szervezet globálisan valamilyen szinten elismert tevékenységet folytat, mert itt is nagyon fontos, hogy megbízható civil szervezetről
legyen szó. Pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy lehet bekerülni ebbe a klubba, tehát hogy állnak szóba egy civil szervezettel, és kin múlik az, hogy szóba állnak, tehát a civil szervezettel múlik, vagy egyszerűen az ENSZ megkeresi, hogyha már láthatóvá válik a tevékenysége, vagy ez egy kétirányú mozgás?
Ez abszolút egy kétirányú folyamat. Minket is már keresett meg az ENSZ, például a Magyar-Afrika Társaság tevékenysége miatt már az ENSZ-nek a menekültügyi bizottsága minket is már keresett meg itt, hogy valamilyen módon segítsük az ő munkájukat. Ugyanakkor a legtöbb esetben ez úgy működik, hogy egy szervezet, hogyha beszeretne kerülni ebbe a klubba, gyakorlatilag fel kell mutatni azt, hogy milyen komoly, milyen megbízható, átlátható tevékenységet végez. Ugyanis manapság a non-profit szférát nagyon sok támadás éri azzal kapcsolatban, hogy az a pénz biztosan oda kerül, ahova szánják, mennyire korrupt esetleg a rendszer, mennyire átláthatóak a folyamatok, illetve a pénznek az áramlása. Ennek egyre nagyobb jelentősége van. Pont ezért azok a civil szervezetek, akik tényleg azt tervezik, hogy komoly partnereket szereznek, ezáltal ugye mozgósítják ezeket a globális pénztartalékokat, amiket a fejlesztésre szánnak, nekik elengedhetetlen, hogy egy átlátható, jól auditálható működésük legyen. Ez gyakorlatilag az egyik alapja annak, hogy valaki ezekbe a klubokba bekerüljön, hogy ezt fel tudja mutatni, bizonyítani tudja, hogy valóban megbízható szervezet, és az ENSZ jól teszi, hogyha velük bármiféle hivatalos kapcsolatot létesít.
Szóval összejöttek az ENSZ megalapításának 70. évfordulóján, és arról beszéltek, hogy hogyan lehet eljutatni a megfelelő forrásokat és a megfelelő hatékonysággal azokra a helyekre, ahol a legnagyobb szükség van ezekre a forrásokra és a segítségre. Van-e valami eszenciális üzenete ennek a New York-i konferenciának? Tehát lehet-e azt mondani, hogy jutottak valamire, egyetértés van valamiben, illetve akár kidolgoztak, bár nem hiszem, hogy egy ilyen konferencia az a hely lenne, ahol mindjárt kész folyamatábrát tudnának felmutatni, hogy na hát akkor mostantól kezdve ez a folyamat így fog menni, és így fogjuk ellenőrizni.
Valahol ez a folyamat is benne volt a pakliban ezen a konferencián, ugyanis az egyik fő témája a konferenciának a milleniumi fejlesztési célokat felváltó, úgynevezett fenntartható fejlesztési céloknak a levezetése, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ugye az ENSZ kialakított egy új célrendszert, ami gyakorlatilag vezérli a világon az összes fejlesztéses folyamatot.
Na most ugye itt megint kénytelen vagyok közbevágni, de a milleniumi célok hát nem nagyon valósultak meg. Ha szebben akarok mondani, akkor nem maradéktalanul valósultak meg, és akkor tényleg nagyon visszafogottan fogalmaztam. Erről is szó volt, hogy az új irányok és az új tervek azok figyelembe veszik azt, hogy esetleg vagy túl nagyot markolt az ENSZ, és keveset fogott a milleniumi célokkal, vagy a megvalósításban kell hatékonyabbá tenni a működést.
Nagyon sok szó esett arról, hogy mi a különbség most a milleniumi, illetve a fenntartható fejlesztési célok között, illetve nagyon sok szó esett arról, hogy hogyan alakították ki ezeket az új célokat. És az egész azon alapszik, hogy megnézték, hogy mit tanulhatunk a milleniumi fejlesztési célok körüli folyamatokból. Miért történtek azok az eredmények, illetve miért nem történtek meg azok az eredmények, amikre vártunk.
És ez van erre válasz? Mi volt a fő oka?
Ez egy háromnapos konferencia, gyakorlatilag nagy része erről szól. De az egyik tanulság az egésznek az, hogy nagyon fontos, hogy nem csak a kormányzati szféra tegyen aktívan azért, hogy ezek létrejöjjenek, hanem szükség van a civil szféra bevonására, a két szférának együtt kell dolgoznia. És itt is nagyon fontos az, hogy nem csak nemzeti szinten kell együtt dolgozniuk ezeknek a különböző szereplőknek, hanem globális, nemzetközi kapcsolatokra is mindenképpen szükség van.
Magyar résztvevőként szerintem érdekes helyzetben van, mert azt hiszem, hogy akár jelezhette volna azt is, hogy persze a civileknek kell tenni, és tesznek is nagyon sokat a különböző célok megvalósulásáért, de valahogy, hát hogy mondjam, nem igazán fajsúlyosak mondjuk a kormányzatokkal szemben. Nagyon sokszor erőtlennek tűnnek a civil szervezetek, illetve bizonyos helyeken jó esetben hagyják őket működni, de akkor sincs annyi erőforrás, annyi lehetőségük, mint mondjuk egy kormányzatnak. Erről is esett szó, hogy esetleg az ENSZ-el együttműködve, vagy a civil szervezetek együttműködésével nem nagyobb erőre lehet szert tenni?
Alapvetően, hogyha megnézzük a különböző kontinenseket, láthatjuk, hogy kontinenseken, illetve kontinens részeken, országokon belül is, tradicionálisan, ha megnézzük a történelmi gyökereit a civil, illetve a kormányzati együttműködésének, elég nagy különbségek láthatóak. Magyarországon ugye a civil szférának nem nagyon volt jelentősége, általában a posztszocialista országokban ez így van. Mert azokban az országokban azonban, ahol az államnak nem volt egy gondoskodó szerepe soha a történelem során, ott láthatjuk azt, hogy tradicionálisan erősen működik a civil szféra. Magyarországon gyakorlatilag a civil szféra ereje az elmúlt években kezdett el növekedni, és én nagyon bízom abban, hogy az együttműködés a kormányzat és a civil szféra között csak erősödni fog. Erre azt hiszem, hogy nagyon jó példa a menekültügyi helyzet most Magyarországon, hiszen itt is, ahogy elnézem, egyre nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek a problémának a kezelésében.
Hát illetve a humanitárius problémák kezelésében gyakorlatilag a főszerepet játsszák Magyarországon, és akkor ha már itt tartunk, bár biztosan nagyon sokat lehetne még beszélni a New York-i konferenciáról, egy fél mondattal zárjuk is le. Tehát úgy látja, hogy a jövőben egyrészt az ENSZ támogatások sokkal hatékonyabban fognak eljutni a megfelelő helyre, illetve nagyobb szava lesz, akár az elosztásban, akár az irányok meghatározásában a civileknek?
azok a kezdeményezések, amik most kirajzolódni látszanak, ebbe az irányba mutatnak. De azt gondolom, hogy majd az idő fogja bizonyítani, hogy ennek tényleg mennyire lesz érzékelhető gyakorlati hatása.
Hát akkor térjünk vissza a menekült helyzetre, és ebből is a magyarországi menekült helyzetre, és hát ennek is a humanitárius, vagy a humánus oldalára, amelyben a civilek a főszerepet játsszák Magyarországon, és a Magyar-Afrika Társaság is nagyon fontos szerepet játszik itt, elsősorban az orvosok toborzásával, illetve egyéb segítséggel, amiről én nem sokat tudok. Tehát túl azon, hogy önkéntes orvosokat visznek, illetve toboroznak a mai napig is ezekre a tevékenységekre, mivel segítik még a Magyarországon átvonuló menekülteket?
A Magyar-Afrika Társaság a tradicionálisan az egészségügyi támogatásokban van a legnagyobb gyakorlata és tapasztalata. Ugyan nagyon kevés olyan magyar civil szervezet van, aki fel tud mutatni egy olyan orvosbázist, akik Afrikában edződtek, gyakorlatilag mondhatom ezt. És ebben a helyzetben ez nagyon szerencsés, hogy vannak olyan orvosaink a kezünk ügyében, akik szívesen jönnek segíteni, még mindig ugye önkéntes munkáról van szó, viszont megvan az a szaktudásuk és tapasztalatuk, hogy egy magyar populációtól rendkívül nagyon különböző népesség, illetve betegeket képesek megfelelően ellátni. Ilyen szempontból erre helyezi a tevékenységét a legjobban gyakorlatilag a Magyar-Afrika Társaság. Tehát ez azt jelenti, hogy orvosokat küldünk a táborokba, nem csak orvosokat, hanem egészségügyi szakdolgozókat, tehát az orvosaink mellett dolgoznak mentőtisztek, ápolók is, illetve mentálhigiéniai szakemberek is. Ugyanakkor nagyon sok felajánlást kapunk tárgyi felajánlások formájában például, illetve különböző megkeresések jönnek hozzánk. Egyelőre most igyekszünk a többi civil szervezettel, most egy, ugye, ha már itt a New York-i konferenciának a tanulságairól beszéltünk, kialakítani egyfajta együttműködést, hogy megnézzük azt, hogy ki miben a legjobb, és ahelyett, hogy mi próbálnánk meg minden irányban egyszer aktivizálni, tehát hogy mi rögtön kiosztjuk az adományokat, vagy rögtön önkénteseket küldünk, akik nem szakorvosok, hanem más területen működő szakemberek, ahelyett, hogy ezt tennénk, inkább most megpróbáljuk fölvenni a kapcsolatot a többi civil szervezettel, és megnézni, hogy a mi forrásainkat, ami nem szorosan az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódik, ezt esetleg hogyan tudnánk az ő irányukba eljuttatni, lecsatornázni gyakorlatilag, ami lehet, hogy számukra hasznosabb, illetve hogyha más civil szervezeteken keresztül valósul meg, az hasznosabb, hatékonyabb, mint hogyha mi próbáljuk meg. Ennek most egyelőre ezeknek az együttműködéseket most egyelőre előkészítés alatt állnak, tehát most próbáljuk feltérképezni azt, hogy melyik civil szervezetekkel milyen típusú együttműködésben tudunk megnyilvánulni. Ami viszont nagyon izgalmas, hogy már a nemzetközi civil szervezetek is megjelentek hazánkban, például az Orvosok Határok Nélkül. Ők ugye az egészségügyi szolgáltatásaikkal, illetve az ő tevékenységükkel gyakorlatilag abszolút partnerként tudnak velünk együtt dolgozni, most vannak tárgyalás alatt, hogy az ő orvosaik és a mi orvosaink hogyan tudnak együtt dolgozni majd, illetve a különböző más nagyobb, tehát ugyanígy az ENSZ-nek a menekültügyi bizottságával nézzük, keressük a különböző kapcsolódási pontokat, akár az egészségügyi világszervezettel keressük a kapcsolódási pontokat, tehát itt is megpróbáljuk ugye több szinten megnézni ezeket az együttműködési lehetőségeket, tehát nem csak a magyarországi civil szervezetekkel keressük a kapcsolatot, hanem a nemzetközi globális szervezetekkel is.
Nyelv. Ugye a legtöbb probléma abból adódik, hogy nagyon sok menekült nem beszél angolul, az arabot azt viszont viszonylag kevesen beszélik Magyarországon, bár pont az orvosok között sokszor vannak akár szír származású, vagy egyéb arab országokból származó magyar orvosok is. Ebben tudnak-e segíteni, tehát ebben a nemzetköziségben, hiszen emlékeim szerint a Magyar-Afrika Társaság tagjai között, illetve a Magyar-Afrika Társasággal szorosan együttműködő egyéb társaságok tagjai között nagyon sok külföldi van. Ebben tudnak segítséget nyújtani, akár tolmácsolásban, akár másban.
Ezek az orvosi programok, orvos missziók nem csak a Magyar-Afrika Társaság égisze alá tartoznak, hanem a Magyar-Ázsia Társasággal együtt szoros együttműködésben végezzük ezeket a tevékenységeket. A Magyar-Ázsia Társaság ugye ilyen szempontból rendkívül fontos, hiszen olyan kapcsolatrendszerrel rendelkeznek ezek a tagok, akiknek egy része valóban Ázsiából érkezett, és itt élnek Magyarországon, akik segíthetik az ilyen irányú embereknek a felkeresését, akik tudnak számunkra bármilyen más típusú segítséget nyújtani. A nyelv mindig nagyon nagy kihívást jelent. Itt nem csak arab, hanem kurdu, pasru, illetve más nyelvek is megjelennek, tehát itt igazából egyszerre 3-4 különböző nyelvet beszélő tolmásra kellene jelen lenni a táborokban. Azonban nagyon nehéz ilyen tolmácsokat találni. önkéntes tolmácsokat meg még nehezebb találni. Ezért vannak olyan esetek, amikor arra kényszerülnek az orvosaink, hogy tolmács nélkül kell megoldaniuk a problémát. És itt jön nagyon jól megint az a tapasztalat, amit Afrikában szereztek, hiszen ugye tudjuk, hogy Afrikában is az egyes területeken, ahol dolgoztak ezek az orvosok, volt, hogy egyszerre 10-12 különböző nyelvjárás különböztettek meg, tehát képtelenség volt olyan ember találni, aki minden nyelvet beszél. Tehát ezért azt szoktam mondani, hogy a nonverbális kommunikációja ezeknek a szakembereknek rendkívül fejlett. Nyilván könnyebb tolmáccsal együtt dolgozni, viszont vannak különböző más megoldások, amikkel ezeken tudunk gyakorlatilag javítani, illetve meg tudjuk oldani az adott helyzeteket. Azonban nyilván tolmácsra mindig szükségünk van, ugyanakkor a bevándorlási hivatal kezében vannak ezek a nyílt befogadó központok, mondhatjuk azt egyszerűen, hogy menekültáborok, ahol a mi orvosaink vannak, és nagyon gyakran itt a helyi alkalmazásban lévő tolmácsok nagyon sokat segítenek az orvosai munkájának.
Rengeteget dolgoznak, és gondolom, hogy igen, fáradtak lehetnek, és hát egyéb anyagi javakban sem nagyon dúskálhatnak. Mire lenne nagyon szükségük most ahhoz, hogy a munkájukat még jobban végezzék? Milyen segítségre lenne szükségük?
Kétféle segítségre van szükségünk. Folyamatosan toborozzuk az egészségügyi szakdolgozókat és az orvosokat. Nagyon nagy szükségünk van minél több szakember jelentkezésére. A másik oldal pedig az anyagi oldal, hiszen ezek az orvosok önkéntesen vállalják a munkát, azonban mi biztosítjuk nekik a leutazást ezekre a táborokba, illetve hogyha valaki ott maradt több napot egy húzamban, akkor a szállás és az élelmezést is biztosítani kell. A bevándorlási hivatalon keresztül a gyógyszerezettség ellátottsága az biztosított, illetve maga az egészségügyi szolgálati szoba, az orvosi vizsgálószoba az szintén biztosított, tehát szerencsére nekünk erre nem kell külön erőforrásokat áldoznunk. Azonban azok a költségek, amik ezeknek az orvosoknak az ellátásával járnak, annak ellenére, hogy önkéntes munkáról beszélünk, ezek rendkívül magasak. Ebből kifolyólag minden pénzügyi felajánlást külön erre a célra nagyon nagy örömmel lát a szervezet. A tárgyi felajánlásokat, amik érkeznek hozzánk, hiszen ezek is folyamatosan érkeznek, itt ugye azoknak van külön jelentősége, ami az őszi, téli hideg időre tudja felkészíteni a menekülteket. Az ilyen beérkező tárgyi felajánlásokat is ugye természetesen tovább juttatjuk. Tehát bármit tud valaki felajánlani, annak mi nagyon örülünk. Ezekkel a felajánlásokkal kapcsolatban azt javaslom a kedves hallgatóknak, hogy látogassák meg a Magyar Afrika Társaság honlapját, ahu.hu cím szó alatt találják ezt meg az interneten, és ott további információt kapnak arra vonatkozóan, hogy akár felajánlott önkéntes munkájukat, a felajánlásokat, pénzügyi felajánlásokat, vagy tárgyi felajánlásokat milyen formában tudják eljuttatni a szervezetünk, illetve a menekültek számára.
Patai Dorottya, a Magyar Afrika Társaság civil és humanitárius ügyek igazgatója. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, nem sokára a hírek következnek, utána pedig a délutáni monitor. Beszállókártyával legközelebb egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, tehát kedden a 3:45-es hírek után jelentkezem ismét, Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora.